Köszöntök mindenkit, köszönjük a jó Istennek, hogy lehetővé tette, ha kevesebben is, hogy ma este itt legyünk, ahol az ő nevét hívhatjuk segítségül, és ahol ő a figyelmének a központjába helyez bennünket, akkor, amikor megszólal úgy, ahogyan egyébként imádkoztunk is. A sorozatunkban ma estétől egy fordulat történik, ugyanis továbbra is maradunk az Úr Jézus Krisztus mellett, és csodálni fogjuk őt, tekintve azokra az elődeinkre, akik hasonlóképpen tettek, mert hiszen ebben a vele való viszonyunkban ő a nagy, mi a kicsinyek, és valahogy természetszerű az, hogy úgy tekintsünk rá, mint legértékesebbre, és csodáljuk azt a mi és aki ő. Jézus, te égi szép, 5. előadás ma este. A sorozatunk közepetáján tartunk, mikor ez az előadás elhangzik, akkor pont a közepén leszünk. A Zsoltárosra figyelünk, aki meglepő módon sok száz évvel Jézus Krisztus földre születése előtt ilyen profétai kijelentésével elmondta a maga csodálatát az iránt, akit csak hit által látott, és csak isteni kijelentés révén tudott róla. És a 45. Zsoltárban ezt mondja csodálattal. Szebb, szebb vagy az emberek fiainál, kedvesség ömledez ajkadon. Minden este ezt a kockát fölvetítem, mert újból és újból szükségünk van erre a ráhangolódásra. Ugye különösen hétköznapokon úgy le tud kötni bennünket a feladat, a különféle szükség és a sokféle lehetőség, hogy estére, mire idejövünk, szükségünk van egy ilyen ráhangolódásra, arra a Biblia világára, amelyből merítünk estéről estére. A kitérő, a fordulat, amiről említettem a kezdetben, az egy bizonyos irányt vesz fel, ami további 4 előadásra elégséges majd a terveink szerint. Ugyanis itt a felvetített Zsoltárban a csodálatának a megindoklása a Zsoltárosnál az, hogy kedvesség ömledez ajkadon. Azt már az általános bibliai kultúránkból tudjuk, hogy az evangéliumok mennyire részletre menően leírják Jézus Krisztusnak a beszédeit. Mert sok mindennel sikerült neki meglepni és lenyűgözni az embereket, és ami ezekből feljegyezve van az evangéliumokban, az máig lenyűgöző, és leköti az emberek figyelmét a csodáival, a modorával, a jellemével, de legfőképpen a beszédével. Ez a kedvesség ömledez ajkadon, mutat egy bizonyos beszéd modorra, a kedves beszédre. Mi emberek sok minden egyébbel, a beszédünkkel is úgy jártunk, hogy megromlott. Egyik kiabálós, a másik türelmetlen, átjön a beszédünkön a jellemünk, a kedély állapotunk, sok minden. Így Jézus Krisztusnál is az a földön túli hangulat jön át. amit a zsoltáros kedvességnek nevez. Egyébként Pál apostolnak a lélek gyümölcseiről szóló tézisében, a galáciai levélben beszél egy ilyen gyümölcsről, amely a Szentlélek gyümölcse az embernél, ha megjelenik az, amelyik jóság formában jelenik meg ott. Ezt akár így is lehet fordítani, a jóságot, hogy kedvesség. Mert ha a jóságról beszéd által kell valamit megjeleníteni, kinyilvánítani, az tényleg ilyen kedves a számunkra, és kedvességként éljük meg. Azért vezettem be ezt így, mert Jézus Krisztusnak vannak ilyen nagy ívű beszédei, amelyekben a jellemző a kedvesség. Azért volt ő szüntelen a sokaság központjába. Mindenféle ember volt ott a sokaságba. Voltak kíváncsiak, voltak katonák, akiket úgy küldtek, voltak kémek, voltak ellenfelek, voltak barátok. Sokféle ember volt a sokaságba, amikor Jézus beszélt. És Jézus a kedvességével és a beszédével le tudta nyűgözni még az ellenfeleit is. Jegyez az evangélium egy alkalmat, amikor Jézus ellenségei bérelt gonosz embereket küldtek, hogy fogják le, kössék meg, és vigyék oda nekik Jézust. És ezek a gonosz emberek eljöttek, és Jézus éppen beszélt, a tanítása zajlott. Aztán ők eloszoltak egyik az egyik feléről, a másik a másik, a harmadik a másik felől, közelítették, és a sokaságba szép lassan közeledtek, hogy majd amikor egészen közel kerülnek, akkor lefogják, megkötik, és viszik azoknak, akik nekik ezért fizettek. És hát az történt, hogy elkezdték hallgatni, hogy mit is mond ez az ember. És ahogyan hallgatták, még kíváncsiak voltak. És leállt a beszéd, és képtelenek voltak bármit rosszat tenni. Lehajtott fejjel visszatértek. Visszaadták a pénzt, és azok számon kérték. Hát miért? Soha embert így beszélni nem hallottunk. Igen, Jézus Krisztus tanítása formájában is, de tartalmában is ennyire lenyűgöző tud lenni. Ezért választottam, hogy ebben a sorozatban, miután láttuk, ahogyan Pál apostol érvel Jézus Krisztus nagyságáról, hogy ő több a profétáknál, hogy ő különb az angyaloknál, hogy ő a nagy nép vezérénél, Mózesnél is különb, meg a főpapoknál is. Azután térjünk ki egy kicsit erre a részletre, hogy az ő nagyszerűsége különösen az ő beszédében nyilvánult meg. Ha kategóriákra gondolunk, voltak neki ilyen szabadtéri beszédei, ezek kedvencei voltak, mert hogy elfért mindenki. De voltak templomban zajló istentiszteleti beszédei. Kevesebb, igaz. És voltak személyes, sok ezek közül négy szem közti beszélgetései. Mindegyikben ugyanaz fordult elő, hogy Jézus Krisztus a beszédével hatott. Azzal a beszéddel, amely ő maga. Ha figyeljük a János apostol evangéliumát, ahogyan megfogalmazza a legelején, a bevezetésben, amikor mondja, hogy kezdetben volt az íge, és az íge Istennél volt, és Isten volt ez az íge, és ez az íge később testé lett, és lakozott közöttünk. Ez az az íge, amely görögül logosz, Az az ige, amely a tudás, a tudomány maga, a minden tudás, ilyen az ő beszéde, mert ő maga van benne. A beszéde isteni beszéd. Nem a retorikai szempontból vonzó, nem föltétlenül tartalmában, hanem elsősorban kihatásában. És ez a benyomás, hogy kedves az ő beszéde, ez az, ami aktualitást ad az ő beszédének ma is. Ígérem, hogy alig fogjuk várni a következőt, mert ezekben a négy előadásban, ezekben Jézus Krisztus szavát fogjuk hallani. Mélyrehatóan és kicsit másképpen szeretném megjeleníteni azokat, amiket tudunk egyébként. Ma este például Jézusnak egy olyan nyilvános dialógusáról értesülünk, és választottam ezt a címet, hogy nyári évad, mert hogy ilyen szabadtéri nyári előadásai voltak Jézusnak. Szép időben gyűltek össze az emberek, és hallgatták őt. És ebben a dialógusában, amit ma felelevenítünk, egy ilyen kérdést vetünk fel, egy ilyen tényezőt, a szomorúság dialektikája. Egyfajta értekezés. Az, amit találunk az evangélium leírásában a szomorúságról. Persze, hogy nem szeretnék ünneprontó lenni. Nem szeretném, hogy ma elszomorodjon bárki. De érteni a szomorúságnak a működését, a motivációit, a kimenetelét, ebben biztos vagyok benne, hogy mindannyian érdekeltek vagyunk. Nem pszichológiai szempontokat követünk, hanem kimondottan az Úr Jézus Krisztusnak a módszerét, és az ő szavait fogjuk követni abban, hogy hámozzuk ki, hogyan tekint ő, hogyan kezeli, hogyan foglalkozik ezzel az emberi életérzéssel, a szomorúsággal. Egyetlen egy verszakot fogok kinyomtatni a Máté 19-ből, mert ott van leírva, és ki ne ismerni ezt a történetet, amikor Jézushoz jön egy ifjú, egy fiatal fiú. A gazdag ifjúnak tartjuk. És azok, akik járatosak vagyunk a Bibliában, pontosan tudjuk, hogy mi történt. Az íge, amit kiragadok, ez az, hogy az pedig elszomorodott ezen a beszéden, és búsan elment, mert nagy vagyona volt. Mikor választottam ezt az ígét az egész fejezetből, ami a gazdag ifjúról szól, úgy elgondolkoztam, hogy megkérdezzem-e, hányan vannak itt, akik elszomorodnának azon, hogy nagy vagyona van? Ki bánná azt, hogy nagy vagyona van? Ki az, aki elszomorodna ezen, hogy neki nagy vagyona van? Izgalmas beletekinteni ebbe a beszélgetésében Jézusnak, mert olyan aktuális kérdéseket kutat fel, olyan korunk dolgait, amelyekben személyesen érdekeltek vagyunk. Egy ifjú jön Jézushoz, és azt kérdezi, jó mester, mit tegyek, hogy örök életem legyen? Jézus erre azt válaszolja, ne mondj engem jónak, egy jó van az Isten. Itt már egy tanítás van, egy nagy igazság, ami elhangzik Jézus részéről. Lehet, hogy Az ifjú kérdéséből ki érezte talán a hizelgést? Hogy Jézus egy kicsit visszautasította ezt, hogy ne nevezz engem jónak. Mondjad, mi a problémád inkább. És ez a kérdés után, hogy mit tegyek, hogy örök életem legyen, Jézus egyszerűen válaszol az a nagy igazság szerint, ami ma is áll. Tartsd meg a parancsolatokat. Akkor az ifjú azt mondja, hát én ezeket megtartottam az én gyermekségemtől fogva. Van még valami? És akkor Jézus elmondja neki, van. Eredj el, add el vagyonodat, oszd szét a szegényeknek, és azután kövess engem. És akkor minden a rendjén lesz. Örökséged lesz a mennybe. És ekkor történik az, hogy az ifjú elszomorodik, hátat fordít, és úgy elmegy, mert nagy vagyona volt. Meg fogjuk vizsgálni ezt a beszédét, beszélgetését Jézusnak, mert nagyon értékes gondolatok vannak benne. Ez egy kép, ami készült ennek a történetnek az alapján, egy festmény, közismert. Három életérzést fogunk megvizsgálni, amit nem szokás észrevenni bibliaolvasás közben. Úgy elolvassuk gyorsan, és nem mindig állunk meg észrevenni mindent. Három életérzés az, aminek az irányában szeretnék elindulni és tekinteni, mert igen-igen tanulságos. Az első életérzés már az, ami az alapigénkben is benne van, hogy a gazdag ifjú elszomorodott. Ez a szó úgy aktuális, hogy felveti személyesen nekem is, neked is a kérdést. Minek tudsz örülni, és mi az, ami elszomorít? Mert ez egy életszerű dolog, a szomorúság. Az embert meg nem kérdezi senki, hogy szeretnél most egy kicsit szomorkodni? Senki nem kérdezi. Zajlik az élet, és csapdosnak az élet hullámai. Egyesek elszomorodnak, mások örülnek. Sokszor van, hogy ugyanannak egyik örvend, a másik pedig elszomorodik rajta. Ugyanaz a tényező irányában. Hogy is van ezzel a szomorúsággal? A gazdag ifjú olyan szimpatikus lehetett az Úrnak, és el tudom képzelni, hogy egyike lehetett volna az Úr Jézus Krisztus tanítványainak, és egyike egy későbbi apostolok csapatának. Van egy ilyen döbbenetes pont. Jézus mintha túl sokat kérne. Add el a vagyonodat. Normális, hogy ma is azt mondjuk, hogy hát ez tényleg sok. Erdélyben azt mondjuk, hogy nálunk nem úgy van, hogy ez sincs, az sincs. Nálunk úgy van, hogy semmi sincs. Biztos, hogy nem vagyunk mi gazdagok, itt egyikünk sem. A gazdagok máshol vannak, és a gazdagok másként vannak. De az a kevés, amivel rendelkezünk, az is úgy le tud kötni minket, hogy ha tényleg valaki azt kérné tőlünk, akár az Isten is, ha kérné tőlünk, hogy add el az egészet és oszd a szegények, azt mondanánk, hát ez tényleg sok. Mert tényleg sok. El szeretnék mondani valamit, hogy értsük, mit kért Jézus. Hogy ne mondjuk egy pillanatig se gondoljuk, és ne mondjuk, hogy Jézus tényleg túl sokat kért. Túlzott, amikor ezt kérte. Azért nem túlzott Jézus, mert van egy ószövetségi történet. Ábrahám, a pátriárka, idős korában Isten megígéri, hogy fiad lesz, és belőle származik egy óriási nép, és Ábrahám elhúzza a száját, és azt mondja, uram, hát nem lehet, a feleségem már mindenen túl van, én is idős vagyok, hogy lehessen nekem gyermekem. És lett. És amikor a gyermek felnőtt, és olyan serdülő ifjú volt, az Úr azt kérte tőle, hogy Ábrahám, azt akarom, hogy vedd a te fiadat, a te egyetlen egyedet, akit szeretsz, figyeljétek, meg csak, hogy fogalmaz az Úr. Hogy minél mélyebben szántson. Vedd a te fiadat, a te egyetlen egyedet, akit szeretsz. Ez mind olyan szívszúrás egy szülőnek, és áldozd fel nekem a Mórián. Nem fért a fejébe, biztos vagyok benne Ábrahámnak, hogy kér Isten ilyesmit? Hát hogy gyilkoljam meg én a saját gyermekemet? Hát ő mondta, hogy nem szabad ilyet tenni. Ehelyett Ábrahám, tudjátok mit tesz? Engedelmeskedik. Veszi a fiút, veszi a tüzet, veszi a fát, és elindulnak a Mória fele. A gyereknek meg sem mondja, többször kérdezi, hova megyünk, miért megyünk, mikor megmondja, hogy áldozni megyünk, hát hol az áldozat? Ábrahám csak azt mondja, légy nyugodt, az Úr gondoskodik. És odaérnek a hegyre, és akkor elmondja, fiam, az Úr téged kér, hogy áldozzalak fel. És a gyermek is engedelmeskedik. Talán olyan korban és olyan erőben volt, hogy ellenkezhetett volna az édesapjával. Nem tette. Látjuk kibontakozni az engedelmességet, azt az engedelmességet, amelyik nem is érti igazán, hogy mi történik vele, de egyet tud, hogy engedelmeskednem kell. És amikor odaér Ábrahám, hogy felemeli a kést, hogy leszúrja a gyermeket, mint egy áldozati állatot. Azt mondja a Szentírás, hogy az Úr angyala megragadta a kezét, és azt mondta, állj, most már tudom, hogy te tényleg engedelmes vagy. Persze, hogy Isten tudta volna, és tudta azon kívül, hogy megtörténjen mindez, de nekünk szükségünk volt rá. Hogy tudjuk meg, hogy az engedelmesség nem az, hogy amikor időm van, amikor kedvem van, ahogy én gondolom. Nem ez az engedelmesség. Az az engedelmesség, hogyha tudok belemenni mindenkor és minden áron, még akkor is, amikor nem értem. Ilyen volt Ábrahám esete. És amiért elmondtam ezt a történetet, az, hogy mikor ez történt, hogy az angyal megállította, hogy ne áldozza fel a fiát, akkor azt mondta az angyal, nézd csak a bokorba. Ott egy állat bele gabajodott az ágakba, és nem tud elszaladni. Ha már idáig eljöttél áldozni, akkor vegyed azt az állatot, és áldozz meg. Meg vagyok győződve, hogyha a gazdag ifjú azt mondta volna, uram, semmi probléma, már is megyek, adjam el az egész vagyonomat. Akkor az Úr azt mondta volna, állj. Mert nem mindig kell meghozni az áldozatot. Azt, amit talán erőd felett való, elképzelésed felett való, hanem kész kell lenni rá. Az Úr a készségig jut el, hogy azt tegye próbára, azt tegye nyilvánvalóvá. És milyen kár, hogy ezt erre nem érzett rá az ifjú. Milyen kár, hogy nem ment bele ebbe, ami csupa gondviselés lett volna az ő számára. Milyen lett volna a további munkássága Jézusnak, nem tudjuk, hogyha ez a gazdag ifjú az ő tanítványa lett volna. Hogyha tényleg az ő vagyonát örömmel használja fel, úgy, ahogyan a mester tanítja őt. Az Úr nem kéri el erőszakkal azt, amivel rendelkezünk, csak mutatja az áldozatnak az útját, hogy áldozatos szeretet legyen. Nem ilyen beszédbe megjelenített szeretetünk, hanem áldozatban is. Ehhez a gazdag ifjú elszomorodott. Milyen baj, amit birtokol az ember, az egy adott pillanatban birtokolhatja őt. Amit az ember birtokol egy adott pillanatban, az birtokolhatja őt. Azt mondják, hogy megkérdeztek egy millió most annak idején, amikor még milliárdosokról nem beszéltünk, hogy mikor van az embernek elég pénze. És ez a milliómos azt mondta, hogy amikor egy kicsivel több van. Mert tényleg ennek az útnak nincs vége. A legyennek nincs vége. Elképedsz, amikor hallod a híradókba, hogy mennyi igaz, mennyi nem érdekel minket. Amikor milliókat, százmilliókat sikkasztanak, mire? Mit tud csinálni annyi pénzzel valaki? Nem hiába mondja a Biblia, hogy a pénz az ördög. Létezik egy ilyen kis ördög, amit úgy hívnak, hogy pénz. És annak az a kísértése, hogy több, 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 több. Ha kettő van, akkor négy kellene. Ha négy van, akkor nyolc kellene. Próbáld csak meg, ha nem ilyen ez. Ha igazán követte volna az Urat, úgy, ahogy egyébként ő indítványozta, akkor egészen más kimenetele lett volna ennek a történetnek is, de főleg ennek az ifjúnak a sorsának. Van a Bibliában még egy hasonló eset, ami megerősíti ezt a tanulságot, amit levonunk ma este, hogy a pénz az uralhatja az embert, és helyben tarthatja jó irányba indulni, vagy eltaszíthatja egy rossz irányba. Az apostolok cselekedetében olvasunk egy családról, egy párról, Ananiás és Szafira, akik eladtak egy birtokot, és úgy beszélték meg otthon, hogy az Úr művére fogják azt fordítani, és amikor megvolt a pénz, eladták, és a pénz a kezükben volt, akkor úgy változtak a dolgok egy kicsit, és azt mondták, hogy hát úgy se tudja senki, hogy mennyire adtuk el, és hogy. És egy részét azt mondták, hogy megtartjuk. Eredetileg azt ígérték, eladjuk, ha sikerül, ha az Úr megadja, hogy el tudjuk jól adni, az Úr munkára. És mikor ezt tették, hogy egy részét visszatartották, azt mondja a Szentírás, hogy az Úr megdorgálta őket, és bűnhődtek érette. Mert senki nem kérte ugyan, de ha megígérték, mi magyarok találtuk ki, hogy az ígéret szép szó, de ha megadják, úgy jó. Igen, ez a kérdés, az anyagiasság kérdése a döntő, a bökkenő, a szomorúság és az öröm között. A második életérzés, amiről beszélhetünk ennek a történetnek a kapcsán, az a tanítványoknak az érzése. Azt mondja a leírás, hogy a tanítványok, amikor látták ezt a jelenetet, hallották ezt a beszélgetést, és látták, hogy a gazdag ifjú sarkon fordult és elment, utána Jézus egy tanítást mondott nekik, hogy látjátok, fiúk, milyen nehéz egy gazdagnak bemenni Isten országába. Hogy könnyebb egy tevének a tűfokán átmenni, mint hogy egy gazdag mennyországba jusson. Mert tudjátok meg, hogy sok ilyen első lesz utolsó, és sok utolsókban lesz első. És ne csodálkozzatok, hogy az embernél az ilyesmi lehetetlen, mert csak Istennél lehetetlen minden. Ez volt a Jézusnak a konklúziója. És ezen az egészen azt írja az evangélista, hogy a tanítványok álmélkodtak. Ez egy bibliai kifejezés, kevésbé használatos a közbeszédben. Ha mondjuk a közbeszéd szavát keressük, akkor ez a megdöbbenés. A tanítványok megdöbbentek. Álmélkodtak. Hát ha így van, akkor kicsoda üdvözlő, kicsoda megy be. Mert ők is tudták. Ők is érezték. Egyik másik ott hagyott Máté, vámos volt, és fölállt a vámasztaltól, és ott hagyott mindent, és követte az urat. Péter egy adott alkalommal pontosan ezt mondta, kérdezte, uram, mi mindent elhagytunk éretted, mi lesz velünk, mi lesz nekünk? És az úr azt mondta, ne aggódjál, visszanyeritek százszorosan, és ezen felül az örök életet. Persze, hogy ez az egész beszélgetés, ez az egész eszme, amit Jézus terjeszt a mennyországról, ennek megvannak a maga erővonalai, és mégis ezek a tanítványok, akik bizonyára nem kezdők voltak, hanem már egy ideje jártak az Úrral, sok mindenre megtanította őket, álmélkodtak. Ez a csodálkozás, ez a döbbenet, vajon miért döbbentek meg? Mi volt az, ahogyan Jézus beszélt és kezelte a gazdag ifjút? Mi volt az, ami ennyire meglephette őket? Én gondolom, hogy ezek a hasonlatok, ezek a metaforák, hogy könnyebben megy a teve át a tűfokán. E körül is van egy egész vita, hogy a tűfokán nem is az a tű, amivel varrunk, hanem volt egy kapu, amit úgy hívták, hogy tű, kapu, és akkor, hogy azon. Teljesen mindegy. Ez a részlet nem számít ilyen értelemben, hanem az számít ilyen értelemben, hogy a gazdagság lehet akadály a mennybejutás útjába. Erről beszél az Úr Jézus. És a tanítványok álmélkodtak ezen, és aggódtak talán magukért, talán egymásért. Hogy lehet az, hogy elsőkből legyen utolsó? Mert ezt mondta a Mester. A harmadik életérzés az, ami ma este a legfontosabb. Van egy rövid fordulat a leírásban Márknál, ami más evangelistáknál úgy elmarad, de Márk megjegyzi. Márk egy érdekes evangelista. Ő fogalmaz a legrövidebben, az ő evangéliuma a legrövidebb is. Olyan táviratszerűen ír, és azt írja, ami tényleg fontos, legalábbis neki. És érdekes, hogy ezt a részletet ő megragadja és leírta. Hogy amikor jött a gazdag ifjú és feltette az ő kérdését, az Úr Jézus úgy ránézett tetőtől talpig. És azt írja Márk az evangéliumában, hogy megkedvelte őt. Hogy is mondta a zsoltáros több mint 600 évvel korábban? Kedvesség ömledez ajkadon. Ezt a kedvességet látta Márk, amikor Jézus rátekint egy emberre, és megkedveli őt. Ki az, aki nem szeretné ezt? Miután a tegnap, előtt ezt mondtuk, ezt tettük, ezt mulasztottuk, ki az közülünk, aki nem szeretnénk találkozni vele, és lássuk az ő tekintetében ezt. Ránk néz, és megkedvel. A román fordítás még kifejezőbb. A román fordítás azt mondja, hogy ránézett, és megszerette őt. Úgy kinyílt a lelke előtte. Úgy elfogadta volna tanítványának. Annyira jó lett volna a Krisztus művének, hogy egy ilyen képzett, egy ilyen jól nevelt, gazdag családból származó fiú legyen az egyik tanítvány. És nem lett. Ez, hogy megkedvelte, ránézett és megkedvelte, ez egy nemes jelenség. Nemes jelenség az Úr részéről, aki észreveszi azt, ami érték. Ő mindig így teszi. Ő nem úgy tekint rád, hogy keresse a hibát. Mi szoktunk ilyet. Prédikálok 40 percet, és utána valaki ír, hogy használtad ezt a szót. Egy szót el rosszul használtam. Megtörténik. Megtörténik. És az egész előadásból valaki csak ennyit jegyez meg. Egy elszólást jegyez meg. Minden egyéb neki nem fontos. Csak az az. Sokszor így vagyunk a szomszédasszonnyal, sokszor így vagyunk a főnökünkkel. Azt, hogy százszor adott és tett és engedett, azt elfelejtjük, ha egyszer nem. Azt aztán nézbe tartjuk. Annyira életszerű az, hogy Jézusnál ez a nemes magatartás, hogy megkedvelte őt. El tudom képzelni, hogy így felragyogott az arca, hogy leolvasható volt az Úr arcán, arckifejezésén azt, hogy kedves neki a másik. Vagy lehet, hogy ez nemes bitő volt az ifjú számára. Lehet, hogy gondolkodóba ejtette, amikor ránézett az Úr arcára, és látta a kedvességet. Akkor elindult benne a vívódás. Menjek el, maradjak. Menjek el, maradjak. És végül? Ez a nagy baj sok embernél, hogy győz a másik. Hogy az Úr befektetése hiába való lesz. Hogy győz a másik Úr, és szívesebben oda sétálunk a másik udvarára, és szívesebben szolgálunk annak, mint ennek, aki a kedves, aki a nemes. A szeretet, a kedvesség, az módszer. Jó lenne ma este megtanulni, még a kutyával szemben is. Harapos kutyával szemben. Nem rugni kell, nem futni kell. Tudjátok, akik tartotok otthon esetleg. Ha kedves vagy hozzá, ha megszólítod, ha hívod, ha simogatod, még az állat is megérti. Jeget tud felolvasztani a szeretet. Nem hiába mondja Pál apostol, hogy a legnagyobb a szeretet. És Jézus ezt vetette be, ezt a legnagyobbat, a szeretetet. Hogy nyerje meg azt az embert. És nem sikerült, mert az ember nem bírt megválni az ő vagyonától. Ha tudta volna, ha eljött volna erre a sorozatra, a gazdag ifjú meg lett volna mentve. Mert ha tudta volna, hogy az Úr ilyen, hogy csak a készségünket teszi próbára, hogy mi magunk legyünk meggyőződve róla, hogy tényleg ő az első az életünkben. De mikor odaérünk, nem kell föltétlenül lemondani mindenről. Nem kell feláldozni a gyermekünket, mint Ábrahám. Ezek olyan példák a Bibliából, amelyek minket, maiakat tanítanak, a szeretet módszerét felhasználva, hogy vannak dolgok, amik útjába állnak a mi boldogulásunknak. Mi itt nem földi boldogulásról beszélünk. Mi itt egy sorskérdést tárgyalunk. Mert hogy mi lesz velünk egészen, ameddig a koporsóhoz jutunk, azt nagyjából tudjuk. Egyiknél könnyebben, a másiknál valahogy eldöcögünk odáig, és akkor ott befejeződik a küzdelem. De utána, tudom, hogy van, aki leinti. Nem jött onnan vissza senki. Tudom, hogy vannak ilyen. Akkor tavasszal miért mondod, hogy Krisztus föltámadott? Miért mondod? Mennyi az a következetesség a között, hogy onnan nem jött vissza senki, és a között, hogy Krisztus föltámadott? Mert valóban Krisztus föltámadott, és ő onnan a halálból visszajött, és visszajött Lázár, és látták sokan, és Jézus feltámadásával egyszerre több más szent életű feltámadt, írja az evangélium. És látták sétálva járni Jeruzsálembe ezeket a feltámadottakat. Nem mond, hogy onnan nem jött vissza senki. Ez egy ámítás, amivel az ellenség próbálkozik. A szeretet útjába nem állhat meg ilyesmi. Ilyen érvelés, ilyen fekete kritérium a szeretet elsöpri. De szükséges a szeretet. Ahhoz, hogy ezek ne győzzenek. Látjátok, Jézus megkedvelte az ifjút. Mennyibe került volna, hogy Márk írta volna ide azt is, hogy az ifjú megkedvelte Jézust. Miért nem írta oda? Ugye tudod? Mert nem volt igaz. Egyirányú volt ez a szeretet. Testvérek, jó bízni az Úristenben. De ez nem lehet egyirányú. Mi bízunk benne, és gondunk kell legyen, hogy ő is bízhasson bennünk. Ő szeret minket, meg lehetünk győződve, de gondunk kell legyen, hogy mi is szeressük őt. A szeretet az komoly dolog. A szeretet nem apróság. Nem mulló dolog. Megmarad, mondja Pál apostol, a szeretet. Gondotok legyen a szeretetre, mondja egy másik levelében az egyik gyülekezetnek Pál apostol. Hogy mi minden állhat útjába egy embernek, abban, hogy az örök sorsát jó irányba tudja megélni, megjárni ezt az utat, az kiki a maga személyes életében tudja és kezelheti. Továbbá néhány szempontot szeretnék még erről a történetről elmondani. Elsősorban ez az a történet, amelyben felvetődik a nagy kérdés. Mit tegyek, hogy örök életem le? Ez egy nagyon jó kérdés. Ez egy nagy kérdés. Egy igazi kérdés. Aki érdeklődik az örökké valóság iránt, a mennyország iránt, az üdvösség iránt, az a legnagyobbat célozta meg. Ez a legnagyobb kérdés. Vannak apró kérdések. Hogy győz-e a Fradi? De ez is egy kérdés. De a nagy kérdés más. Ez az ifjú fel tudta mérni. Ő tudta, hogy most van élete nagy alkalma. Hallotta, hogy ez a fiatal ember, aki Názáretből jön, ez állítólag Isten fia, legalábbis azt tartja magáról. Ez csodát művel. Ez egy olyan lenyűgöző személyiség. Én is akarok oda menni. Lássuk, mit mond nekem. és ezt kérdezte. A legérdekesebb, a legtartalmasabb dolgot célozta meg. Csak hogy a nagy kérdés mellett ott van a nagy tévedés is. Miben látjuk ezt a tévedést a gazdag ifjúnál? Mikor az kérdését olvassuk, akkor az úgy hangzik, hogy mit cselekedjek, hogy örök életem legyen. Ez a kérdés. Mit cselekedjek? Már a kiindulási pont kétes. Tudjátok miért? Mert az üdvösségért, az örök életért nem az ember tesz. A helyes kérdés úgy lett volna, az érdeklődés jó az örök élet iránt, de a kérdés így kellett volna hangozzék. Mit cselekszel, hogy örök életem legyen? Nem tudjátok, hogy Jézus Krisztus, amit tett a Golgotán, annak az alapján üdvözülünk? Ugye tudjátok? Így van ez. Rengeteg ember kínozza életét. Hite gyötrelem. Csak azért, mert elhiszi ezt, hogy attól függ az ő örök élete, amit ő tesz. Amit az ember tesz, az olyan, ami elronthatja, amit Krisztus tett. Ezért nem mindegy, hogy mit teszünk mi. Nem mindegy. De az örök életért ő tehet. És ezt föltétlenül hangsúlyozni kell itt. A harmadik tényező. Itt látjuk a nagy csalódást. Nem csak a nagy kérdést, nem csak a nagy tévedést, hanem a nagy csalódást. Ki csalódott itt? Mindenki. Mindenki. Csalódott Jézus, csalódott az ifjú, csalódtak a tanítványok, és miért nem mondjuk, csalódunk mi. Mikor emlékszünk erre, mikor felmérjük a nagy lehetőséget, és látjuk, hogy elsikerült a dolog. Meglep bennünket, és olyan csalódottak vagyunk. Talán önmagunkra gondolunk, mert mi is sokszor hasonlóan járunk el. A negyedik tényező a nagy döbbenet. Amiről részben már beszéltünk legalábbis a tanítványok vonatkozásában, mert ők voltak az elsők, akik megdöbbentek attól, ami történt ebben a dialógusban, és különösen abban, amit az Úr Jézus Krisztus mondott, miután az ifjú elment. Mert ez a történet, ez nem csak a gazdag ifjúról szól. Minden egyes tanítványról is. Azokról, akiket úgy hívjuk, hogy Szent Péter, Szent András, Szent János. Ezek mind ki voltak hasonlóképpen téve annak, hogy rosszul kérdezzenek, hogy rosszul gondolkodjanak, hogy rosszul válaszoljanak. Mind ki voltak téve. És Jézus nevel, és Jézus kínlódik mindenkivel, faragja a jellemünket, ma este is szól hozzánk, és tanít, és forgat, és magyaráz, és elmondja nekünk, hogy hogy van ez a sors kérdése. Nehéz, mondják a tanítványok, nehéz bemenni az Isten országába. Dehogy nehéz. Készen van az út. Ami nehéz, az az akarás. Mondtam még itt egy este. A nem akarás, az a nagyon nagy dolog. Az, ami ma is arat. Szeretnénk, de. Akarunk, de. És akkor, amikor a de bekövetkezik, az olyan, mint a zsibbasztó. Utána valami nagyon rossz következik. Ha ott van a de, akkor utána valami nagyon rossz történik. És az ötödik és utolsó gondolat a nagy lehetőség. Ebben a történetben, ebben a dialógusában Jézusnak látjuk a nagy lehetőséget. Azt a lehetőséget, amivel legalább egyszer minden ember találkozik. Amikor vagy ő kérdezi meg, ha inspirálva van, hogy hogy is van az örök élettel, vagy rendel az Úr valakit, aki felvesse ezt a kérdést, vagy kiolvassa a Bibliából, vagy tudom is én hogy, de az Úrnak gondja van, hogy valahogyan találkozik ezzel a nagy lehetőséggel. Hogy tudjon meg valamit az örök életről, hogy lehet, hogy lehetséges. Sajnos ez a lehetőség az ifjú lehetősége volt, és az Úr Jézus lehetősége. Tényleg, ahogy a gazdag ifjú szomorúan elment, és többé soha nincs megemlékezés az ő nevéről, az ő életéről, az ő sorsáról, nem beszél semmit többet az evangélium. Elvész a jelentéktelenségbe, a mullandóságba. Mennyit segített rajta a vagyona? Mennyit? Azt sem tudjuk, hova van temetve. Azt sem tudjuk, tisztességgel temették el. Azt sem tudjuk, hogy később nem-e megbánta, amit eljátszott. Semmit nem tudunk. Mert ennyire döntő tud lenni egy pillanat. És itt kell megjegyezni a halogatásnak az átkos szerepét. Mert nagyon sok jóra való keresztény mondja ugyan, hogy szeretnék én is, fogok én is, de nem most. És a halogatás az áldozatává teszi. Áldozatává. A jó indulat, a jó szándék nem elég. Hogy is mondjuk a népi mondásba? A pokolra vezető út is jó szándékkal van kövezve. Kikövezve. Nem elég a jó szándék, el kell indulni készségkel és határozottság. Ezért ma este, amikor készülünk befejezni ezt a találkozásunkat, és elindulunk vissza a magunk életébe, vissza a magunk gondjaihoz, a magunk örömeihez vagy kudarcaihoz. Fontoljuk meg ezt a találkozást. Nem az előadóval, ez a találkozás magával, az Úrral történik. Minden egyes alkalommal, ahogyan imádkozott Sarolta, megszólít minket az Úr. Az ember, aki szól, az csak egy eszköz, olyan, mint a hangszóró. Egy eszköz, ahonnan halljuk. De mögötte áll a szerző, az, akitől származik ez a szó. És ez az a szó, amelyik azt mondja, hagyjál el mindent. Az egyik este láttuk Sault, akinek azt mondta az Úr, hagyjad a szamaraidat, gyere kövess engem, gyere menjünk egy úton, ahol találkozol a prófétákkal, állj oda te is, énekelj velük, imádkozzál velük, és az Úr lelke reátszál, és más emberré leszel. Nem tudom, hogy Saulnak mennyire sikerült, több, mint valószínű, hogy úgy félig. Ahogy tudjuk az ő életrajzát, és különösen az ő végét, látjuk azt, hogy tett egy lépést, de ahogy mondta Jézus az egyiknek, te nem vagy messze Isten országától. Hát ez is valami, de csak kívül vagy. Ezért én azért imádkozom, és arra kérek mindenkit, hogy mérjük fel a lehetőségeinket. Mérjük fel a nagy lehetőséget. Nem az a legfontosabb, hogy mennyi ruhánk van, mennyi pénzünk van, hány emeletben lakunk, milyen szőnyeget taposunk. Nem ez a legfontosabb. Nem ez. A legfontosabb az, hogy a sorsunk legyen elrendezve. Egy király, Ezékiás király az ókorban, Az Úr megszólítja őt, és azt mondja, Ezikiás, tedd rendbe életedet, mert meghalsz, és nem élsz tovább. És annyira begerjed, annyira megijed, annyira maga alá kerül ez az ember, hogy elkezd kapálozni, el kell imádkozni, és könyörögni, és kiáltani, és sírni. Uram, még, hát én ezt is csináltam, én ezt is adtam, én ilyen voltam, én olyan voltam. És annyit mond, ameddig az Úr megsajnálja. És azt mondja, jól van, kapsz még 15 évet. 15 év alatt az történt, hogy miután meggyógyult, híre lett a környéken is, jöttek a környező nemzetek királyai, államférfiai gratulálni neki, és örvendeni vele, hogy meggyógyult. Eljött a nagy Nabukodonozor, illetve Babilon királya, nem Nabukodonozor volt akkor, Sénahérib volt, és ahelyett, hogy Ezikiás elmondja, nézd meg, hogy hogy jártam, hogy az Úr hogy megszánt engem, hogy meghallgatta az imámat. Gyere, meséljem el neked, hogy gyógyultam én meg, hogy milyen nagyszerű Istenem van nekem. Ehelyett tudjátok mit tett? Elvitte az egész házába, megmutatta a szobákat, és megmutatta a kincstárát. Minden, amivel rendelkezett. Pont azt, amit nem kellett volna megmutatni. Mert ennek következtében nem sokára ez a birodalom leigázta Izraelt. És oda lett minden vagyona, ennyit ér a legyen. A gyűjtöttem, az enyém, ennyit ér. Ma van, holnap nincs. A bizonytalankodóért, írt a Csida Jenő ezt a versszakot a Tekintet nélkül című versből. És olyan, mintha világgá kiáltaná ezt a nagy igazságot, hogy Krisztusnak és Pilátusnak, farizeusoknak és vámosoknak, zsidóknak és rómaiaknak egyformán szolgálni nem lehet. Nem lehet a vagyonnal is, és az örök élettel is. Ezt mondta igazán az Úr a gazdag ifjúnak, és Csida Jenő érti, hogy ez így van. Két úton nem lehet járni, két úrnak nem lehet szolgálni. Kell döntés az életünkben, kell tudjuk, hogy mit akarunk. És én ezt a bölcsességet kívánom magamnak is, és kedves minnyájatoknak az Úr kegyelme által. Amen. Imádkozzunk. Te hozzád fohászkodunk, mennyei édesatyánk, ki ma este is meghallgattad kezdő imánkat, és megszólítottál minket. Köszönjük elődeinknek példáját, köszönjük azt, ahogyan munkálkodtál emberek életében. Köszönjük szeretetedet, kedvességedet, amellyel kívántál mindenkit lenyűgözni és magadhoz vezetni. Köszönjük, hogy utat mutatsz az ég felé, az örök élet felé, és köszönjük, hogy ez még mindig kezünk ügyében van. Láthatjuk ezt az útat, választhatjuk ezt az útat, és engedelmesen járhatunk ezen az úton. Ó, kérünk, adj erőt és bölcsességet, adj türelmet és készséget lelked által és ígéd által, hogy ezt tegyük. Hogy senki és semmi ne legyen gát a mi útunkban, hogy te veled legyünk, te veled járjunk, és te hozzád jussunk. Így könyörgünk, hogy add áldásunkra ezt a ma esti alkalmat, hogy minden szót, amit etődlet származott, azt a Szentlélek helyezze el ott mélyen az emlékezetünkbe, hogy az építse a belső embert, és tegyen alkalmasakká a te mennyei országodnak a számára. Áld meg, kérünk, a jelenlévőket, áld meg a hiányzókat, akik ma nem jöhettek el, hogy ott, ahol vannak, nyerjenek másként a te mennyei áldásodból. S ha megegyezik szent akaratoddal, segíts visszatérni holnap este, újból találkozni drága üdvözítőnk tanításával, meglátni az ő szeretetét, ahogyan szóról szóra, egy az egybe, rajta van a mi életünkön. És ez a szeretet kísérje a mi életünket és szolgálatunkat mindvégig. Így imádkozunk, hogy hallgassál meg a mennyekből. És ha van köztünk szomorú szívű, magányos, zavart állapotban, lelked által kérünk, hogy érintsed testét, lelkét, és munkálkodj csodálatos módon, hogy a tiéd legyünk, és örvendjünk a te gondviselésednek. De adj célt életünknek, és jó érkezést ebben a célban, úgy, ahogyan megígérted. Drága Úrunk nevében kérünk, Atyánk, hallgass meg imánkat az ő érdeme által. Amen.